A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 179. dicséretet, a bűnből hozzád sietek. Elfoglalva a 205. dicséretből az első 5 verset fogjuk énekelni, testvéreim. A 205. dicséret első verse így kezdődik: ne szállj perbe én velem. Thank you. Édesatyánk, szeretnénk ma reggel hálásan megköszönni azt, hogy nem velünk szálltál perbe, hanem a te egyetlen fiaddal, akiben úgy szeretted ezt a világot, hogy elküldted őt, hogy aki hisz benne, az ne vesszen el. Olyan jó, amikor megértjük azt, hogy, vagy megértettük azt, hogy a nyugalom az maga a bűnbocsánat. A kegyelem az, amely ezt adja nekünk, és a hívő szív az, amely ezt elfogadja, megköszöni, és így éli a maga életét. Hadd köszönjük meg neked, édesatyánk, hogy bűneink ellenére is irgalmas voltál. Nem vetettél el, sőt hívtál magadhoz, mint bűnösöket szent hívással. Köszönjük neked hálaadással, Urunk, hogy munkáltad bennünk az akarást, és munkáltad bennünk, és munkálod azóta is a véghez vitelt. Szent lelked ereje által semmire nem voltunk, és nem is vagyunk képesek. Ezért áldunk az ige biztatásáért, hogy a lélek segít a mi erőtlenségünkön. Légy áldott, hogy soha nem hagysz magunkra. Ahogy nem hagytál bennünket bűneinkben vergődni és elveszni, úgy erős kézzel tartasz bennünket. Bocsáss meg a mi gyengeségünket, Urunk. Olyan sokszor elmondjuk, és talán nem is vesszük komolyan, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Megvalljuk, Urunk, igen, hogy erőtlen testben lakik a lélek. De köszönjük, hogy neked van hatalmad arra is, hogy ezt a testet is erősítsd. Te vagy az erőnek a forrása, Urunk. Köszönjük az evangélium erejét, amellyel táplálsz bennünket, amellyel csodálatosan tudsz a mi életünkben munkálkodni. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a reggeli órát is, ami számunkra, igéd áldott üzenetével. Köszönjük a pecsétet, a terített asztalt, amely a szemünk előtt is kiábrázolja és láthatóvá teszi azt, amiről a hallható és hirdetett ige szól. Köszönjük neked Jézus Krisztusnak az áldozatát, hogy ebben az énekben megvallhattuk, hogy szent fiad haláláért és keserves nagy kínjáért, áldott szent vérednek elkifolyásáért jöhettünk és jöhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy ő szószólónk a mennyben. Ott van testileg, azt akarja, hogy ott imádjuk őt, és odafordítsuk a mi tekintetünket, lelki szemeinket, hogy nézzünk fel ő rá, a hitnek szerzőjére és bevégzőjére. Kérünk, hogy szent lelked által tisztogasd meg szívünket, hogy tisztaságod lássuk lélekben és igazságban. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom János első levele második fejezetének 12. verséből. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten írott igéje. Írok nektek, gyermekek, mert bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, vannak olyan biblia fordítók, akik úgy fordítják és úgy szeretik mondani az első négy evangéliumot is, hogy az evangélium Máté szerint. Lehet, hogy mi is olvastunk ilyen fordítást, vagy ilyen bibliát, az evangélium Márk szerint. És amikor ezt az ige verset én elolvastam, és Isten szent lelke a szívemre helyezte ennek az üzenetét is, akkor az volt bennem, hogy a János első levelét is úgy kellene bejelenteni tulajdonképpen, hogy az evangélium János levele szerint. Mert nem csak a négy első iratban csendül meg az örömhír, hanem az az örömhír, amit az Isten hirdetett az Ószövetségben is már, amelyet aztán az evangélisták tovább mondtak, az apostolok is ugyanazt az örömhírt, ugyanazt az evangéliumot hirdették. Gondoljunk csak Pálra, aki azt mondja, hogy kész vagyok nektek is, kik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. És amikor az öreg János apostol leírja ezt a csodálatos levelet, meg leveleket, maga mögött van már egy hívő életnek több évtizedes tapasztalata, képzeljük el, több évtizede jár már Krisztussal, ez az apostol, amikor leírja a Szentlélek ihletése által az akkori hívőknek ezt a levelet, vagy ezeket a leveleket. És mikor befejezzük a János levelének olvasását, akkor semmiképpen ne tegyük úgy, hogy erre a nagyon fontos versre nem figyelünk. Erre a nagyon fontos kijelentésre nem szánunk egy kis időt. Erre az igazán evangéliumi hírre, erre az örömhírre, amelyet ő így közölt, írok nektek gyermekek, mert bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. És ma itt a terített úrasztala mellett tehetjük mindezt. Mert én valahogy mindig úgy vagyok, testvérek, hogy amikor az úrvacsorás Isten tiszteleten szól az ige, akkor azt valahogy az úrasztala, az itt látható kenyér és bor, azt mindig megpecsételi és megerősíti. Hát a sákramentumnak ez is a jelentése, hogy a hitet erősítse. Éppen ezért fontos, hogy legyen mit erősíteni. Ugye? Legyen mit erősíteni, mert ezt a mi hitünket akarja erősíteni. És hogyha azt vesszük a Szentírásból, hogy a hit az egy bizonyosság, akkor most hadd mondjam így, hogy a te bizonyosságodat, meg az én bizonyosságomat akarja erősíteni, és az igét akarja aláhúzni, ami számunkra, hogy még erősebben hatoljon szívünkbe, és még komolyabban vegyük. Kedves testvérek, amikor János apostol ezt írja, azt mondja, írok nektek gyermekek. Ő többször használja ezt a kifejezést a levelében, tudjuk, fiacskáim, gyermekeim, vagy gyermekek. Mindig más-más szót használ az apostol, és amikor én ezt megnéztem, hogy mit is jelent ez a szó, hogy gyermekek, akkor itt nem a lelki gyermekeire gondol, hanem én inkább úgy veszem észre, és úgy látom az igéből, testvérek, hogy itt azokra gondol az apostol, akik úgy gyermekek, hogy nem régen születtek. Ugye azok a gyerekek, akik nem régen születtek. 1, 2, 3, 4 éve azok a gyerek kategória. És amikor az apostol azt mondja, hogy írok nektek gyermekek, akkor ezt most vegyük úgy, hogy nem a gyermekeire gondol, nem úgy szólítja meg őket, mint az öreg a fiatalt, hanem úgy szólítja meg, mint akik nem régen indultak el a hitnek az útján. Még gyermekkorban vannak. Még nem jutottak el a felnőtt kornak, a hitben való felnőtt kornak a mértékére. De elindultak a keskeny úton Jézus Krisztus követésében. És amikor a második fejezet elején olvassuk ezt, testvérek, vagy a 12. versében, akkor én azt vettem ki ebből, hogy a hívő életben elindulóknak nagyon fontos bizonyossága kell, hogy legyen. Tudnék, ahhoz, hogy tovább tudjanak menni, nagyon fontos bizonyossága kell, hogy legyen a bűnbocsánat. Akkor a bűn cselekvésére vagyok rendelve. Pál apostol beszél el a római levélben, még ha tudnám is, hogy nem jó, de nincs erő bennem, hogy végrehajtsam a jót, tudnélik, és csak azt tudom, hogy cselekedjem a gonoszt. Jézus Krisztus összekapcsolja ezt a kérdést a hittel, És azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. A bűn tehát a hit nélküliség, az Isten nélküliség. Az Istentől való elszakadt állapot, szoktuk mondani. És testvérek, az Bibliának az evangéliuma az, amit így foglalok össze, hogy az Isten eljutott a bűnös emberhez. Bár a Biblia első lapjain keresi az embert. Ádám, hol vagy? Aki bujkál, aki takargat, azt az Isten előhívja, mert ő keresi a bűnöst. Az evangélium az a Szentírásban, hogy Isten eljutott a bűnös emberhez. Mi legfeljebb annyit tudtunk, amit a 445. dicséretben szoktunk énekelni, a harmadik versében, köt még a földi jó, a bűn a földi örvény, s te hozzád bűnömért lásd, el nem juthatok. A bék jó súlyanyom, levetném, összetörném, de lelkem gyenge még, és jaj, összeroskadok. Az evangélium, testvérek, az, hogy Isten eljutott a bűnöshöz. Eljutott a bűnöshöz, szabadítót küldött. Ismerjük azt a szép igét, amikor az Úr Jézus eljöveteléről beszél a Szentírás, és azt jelenti ki, hogy nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. És hogyha ezt megfordítjuk, akkor is igaz, és az lesz az ő népe, akit megszabadított a bűneiből. Bár a Jézushoz való tartozás, az csak úgy lehetséges, az ő követése csak akkor fog menni, hogyha ő a bűneinket megbocsátja. Micsoda csodálatos evangélium, amit János közölni akar az akkori hívővel, hogy bűneitek megbocsátattak. Hát nem akarom ezzel untatni a testvéreket, de néha meg kell jegyezzük azt, hogy az eredeti szent szövegben ez perfektum passzívum alakban van. Mind a két kifejezést azt hiszem, hogy mindenki ismeri, hogy mit jelent a perfektum és mit jelent a passzívum. Így van benne a szent szövegben. Nincs az, hogy lehet. Nincs az, hogy talán. Nincs az, hogy esetleg. Ugye, értjük? Hanem egy befejezett alak van, és egy passzív alak van. Passzív alak van. Bűneitek megbocsátattak az ő nevéért. Befejezett tény. És amikor úrvacsorázunk, gondoljunk majd erre, mert az Úr Jézus Krisztus is azon az éjszakán, melyen elárultatott, erről beszél, hogy ez az új szövetség az én vérem által. Ez az új szövetség, mely sokakért kiontatik. Ebben benne van a sokakban az öreg János, az akkori fiatal induló hívők, és benne vagyok én is, és benne vagyunk sokan. Azért, mert Isten megbocsátja a bűnt. Emlékszünk arra az ígére, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának vétkét. És a Szent Író felcsodálkozik, és rácsodálkozik arra, hogy kicsoda olyan Isten, mint te. Hol van olyan Isten, aki nem kér, hanem ad, aki nem elvár, hanem aki közelít. És nem is akárhogyan közelít úgy, hogy megbocsátattak a te bűneit. Jézus ezt tartotta fontosnak, amikor az asszonyt oda citálják, ugye? Hogy meg vannak bocsátva a te bűneid, el van rendezve. A három Mózesben ennek csodálatos előképe van, ha valaki elolvassa, amikor a rendtartás szerint két bakot vittek oda a paphoz, az egyiket megölték, a másikat elengedték. Az egyiknek a vére ott volt az oltáron, a másikat pedig elengedték a pusztába. És ennek volt egy olyan jelentése, hogy ahogyan mi ezt a bakot elengedjük, ez onnan soha nem fog visszajönni. Amit a zsoltáros mond a 103. zsoltárban, hogy na ilyen messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Ilyen messze, amilyen messze van napkelet, napnyugattól. Ki tudnánk ezt számolni? Milyen messze van? Teljesen mindegy, nagyon messze. Olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Egy evangélikus teológustól olvastam a következő mondatot. A bűnbocsánat Isten Krisztus művében megtörtént tette. Én még hozzátenném azt is, mely az Isten gyermekeinek életében realizálódik. Mert így teljes talán. A bűnbocsánat Isten Krisztus művében megtörtént tette, mely az Isten gyermekeinek életében realizálódik. De felejtsétek el, testvérek, amikor a hitvallásban arról beszélnek a mi eleink, hogy mi a hit. Ugye mi az igaz hit? Emlékeztek rá? És elmondja, hogy ismeret meg bizalom, és a végén összefoglalja azzal, hogy hiszem, hogy Isten Krisztusért nekem is bűnbocsánatot, örök életet, igazságot ajándékozott kegyelemből Krisztus érdeméért. Mert összekapcsolja számunkra a Szentírás és testvérek a hitet, hogy a mi hitünk erre irányul. Figyeljétek meg, hogy az emberek hite mire irányul. Nagyon fontos, hogy valaki mit hisz, mire irányul az ő hite. Nem is mondok itt most példákat, mert ezt úgy is tudjuk, akárha világi ismerőseink vannak, azok is nagyon szépen elmondják, hogy ők is hisznek, aztán elmondják, hogy mit gondolnak ők hit alatt. Hát persze annak a biblikus hithez általában úgy szoktuk mondani, hogy semmi köze nincsen. Köszönő viszonyban nincs vele. Mert a hit, testvérek, az ezt jelenti, hogy hiszem, hogy Isten Krisztusért nekem is bűnbocsánatot és örök életet adott. Ez a hitnek a lényege. Vagyis meg akarja János erősíteni a hívőket, a Krisztus követőket, akik úgy csetlenek, botlanak még a hitben, de hogy ebben legyenek bizonyosak, hogy bűneitek meg vannak bocsátva, el vannak rendezve, mögöttetek vannak. Gyerekkoromból eszembe jutott egy történet, egy példa. Amikor gyerekek voltunk, hát a szüleink hallatlan óvtak bennünket, vagy figyelmeztettek, hogy nehogy cigarettát merjünk venni. Különösen az édesapám volt ilyen, mondván, hogy senki nem dohányzik a családban. Hát gondoltuk, mi gyerekek éppen ideje, hogy valaki elkezdje. Olyan 6 évesen, 7 évesen, és hát rögtön persze, ugye a bűn tiltása az rögtön a bűnre inspirál. Hát azon nyomban mentünk a kocsmába, mert akkor még csak ott árultak cigarettát, és vettünk egy Sofit, ha itt valaki még arra emlékszik. És hát ugye elkezdtük fújni mi is, mert hát ez valami csodálatos dolog lehet, ha ettől bennünket tiltanak. És akkor a nagymamám, akire rá voltunk bízva, úgy napközben, észrevette. Hát ugye rögtön megérezte a szagot, hiába rágóztunk, meg csináltunk mi akármit, de rögtön megérezte. És eszembe jutott az, hogy amikor féltünk, hogy jaj, ha a szüleink ezt megtudják, ha ő megmondja a szüleinknek, hát nekünk végünk. És akkor testvérek, az történt, hogy a cigarettát emlékszem rá, hogy nem eldobtuk, hanem eldugtuk. Tehát nem eldobtuk, hogy jó, akkor leszámolunk vele, és nem is akarjuk többet a szánkba venni, Aztán majd ez olyan egy-két év múlva azért megtörtént, hogy elhatároztuk, hogy erről le kell szokni. Na nem, mintha nagyon rászoktunk volna. De testvérek, olyan jellemző ez, hogy nem eldobtuk, hanem eldugtuk. Mert tudjátok, ha eldugjuk, akkor az azt jelenti, hogy de azért szükség esetén elő tudjuk venni. Szükség esetén azért. Nem leszámoltunk vele, hanem azt mondtuk, hogy hát ha már pénzt adtunk érte a kis zseppénzünkből, hát már csak nem fogjuk kidobni, és nem eldobni, hanem eldugni. Így kezdtünk gondolkozni. Testvérek, lehet, hogy ott van az igében az, hogy a tenger mélyére veti el minden bőnünket. De azért ezeket nekünk is el kéne dobni, és nem eldugni. Mert eldugni azt jelenti, hogy nem számolok le vele, nem ítélem kárnak és szemétnek, hanem lehetőséget adok magamnak, hogy ezt bármikor elővehetem. Oda bármikor vissza lehet menni. Hát kedves testvérek, szeretnék mindenkit bíztatni ezen a mai alkalmon, hogy Jézus Krisztus nagy árat fizetett azért, hogy te ne eldugd a bűnödet, hanem eldobd, hanem leszámolj vele, hanem legyen benne, így mondták a reformátorok, legyen benne érzelem, értelem, meg akarat. Érzelem azért, mert aki engem szeretett, és akit én kegyelemből szerethetek, azt megbántottam. Legyen benne akarat, hogy nem akarom többet elkövetni. Nem megyek vissza oda, nem kaparom ki. Értitek? Nem kaparom ki. A rejtek helyről nem veszem elő. Mint mi annak idején ezt a cigarettát. Hanem tényleg el van szakadva. Vége. Amikor Isten népe kijött Egyiptomból, Isten ezt akarta kifejezni. Valami mögöttük van. Emlékszünk rá, hogy a veres tenger ketté válik. Mehettek volna másutt is, de Isten így látta jónak, hogy összezárja mögöttük a vizet. Hogy nincs visszaút, ne legyen visszaút. Bár ők vágyakoztak vissza, ugye? Bár a szívben még nem számoltak le. Teljesen a múlttal, Egyiptommal, az Egyiptom által kínált javakkal még talán nem számoltak le. Milyen fontos, testvérek, hogy a mi számunkra Isten szeretete szeretné elvágni ezt az utat. Ne kapart ki, ne dugd el, hanem dobd el. Kedves testvérek, milyen nagyszerű az, amikor az úrvacsoráról tanít, megint hadd idézem a hitvallás egy kérdését, de csak nagyjából, nem szó szerint. Valahogy így hangzik, hogy mi az úrvacsora, és a felelet pedig valahogy így, hogy az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes váltságot nyerünk, és nyertünk. Ezt erősíti meg, mert János mit akar itt? Megerősíteni. A sátán mit akar? Mindig elbizonytalanítani. Nem figyeljétek meg a kísértő, a hívőket is mindig el akarja bizonyítani. Mindig előhozza. Na, a sátán az, aki előhozza a bűneinket. Mi történt 20 éve? Mi történt 30 éve? Mi történt még a megtérésem előtt? Mi történt a régi életemben? És úgy odavágja. Pál apostolnak nem kellett odavágni, ő tudta maga. Ő elmondta, hogy ki volt és mit tett. De ugyanakkor azt is tudta, hogy boldogan, megerősödve tudott másokat erősíteni. Na, de ezeket elfedezte. Ezeket a Krisztus felvitte a fára. És Pál apostol nem azon dévánkozik, hogy hogy kell neki ezt letenni, hanem hogy kell hinni abban a Krisztusban, aki felvitte a mi bűneinket testében a fára. Oda nézni rá. Ő benne van. Pál apostol ezzel oda irányítja az efézusiak figyelmét, hogy ő benne van a mi váltságunk. Hogy lehet elrendezni a bűnt? Az ember nagy kérdése ez. Mit kell tegyek, hogy elrendezzem? És olyan egyszerű a válasz a Bibliában. Higgy az Úr Jézusban. Higgy abban, aki ezért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. Higgy abban a Jézusban. Nézőre áll. János apostol nem véletlenül írja a testvérek, mielőtt ezt leírná, hogy bűneitek meg vannak bocsátva, ugye? Figyeljétek meg az első versben, amikor azt mondja a hívőknek, hogy szeretteim, ne vétkezzetek. Már hát ez lenne a kívánatos. Egy megváltott élettől ez az elvárható. De mivel János apostol a földön járt, nem a föld felett lebegett, egy extatikus állapotban, ezért tudta, hogy ez nem fog menni. Ezért rögtön hozzáteszi, és ha valaki vétkezik. Hogy folytatódik? Ugye tudjuk. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál. Megint oda irányítja a figyelmet Jézusra. Van szószólónk az atyánál, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Ez az igaz. Vagy az ember Jézus Krisztus. Van szószólónk az atyánál, mert ebbe kell kapaszkodni. Néhány hete volt osztálytalálkozónk, és amikor a áhítatra bementünk a debreceni kollégium egyik kápolnájába, ahogy ők nevezik, hát már majdnem tényleg az volt, inkább kápolna, mint imaterem, és mikor bementünk és leülünk, vártunk a énekkel, szolgálattal, és akkor úgy belőlem kijött az, hogy hát halljátok, sok mindenről beszéltünk itt, hogy gimnazista korunkban miket csináltunk, inkább úgy mondom, hogy miket követtünk el, ugye, és akár a tanáraink ellen, akár a másik osztálytársunk ellen, és akkor belőlem úgy kibukott ez, belőlem úgy kijött ez ott őszintén, hogy halljátok, azért sok bűn nem rendeztünk el. Azért mennyi mindent vétkeztünk, mennyi minden bűnt követtünk el. És utána olvastuk ezt az igét nem sokkal, hogy és bűneitek meg vannak bocsátva az ő nevéért. És tényleg nekem is, ha ránéztem egy osztálytársamra, rögtön eszembe jutott, hogy én mit, hogyan vétettem ellene. Rögtön. Hát az osztályfőnökünk már nem volt ott, nem tudott most eljönni, a betegsége, gondolom, idős volt kora miatt, de hát, ha őt megláttam volna, akkor meg az jutott volna eszembe, hogy hát igen, bizony. Mi mindent elkövettünk. És utána nem sokkal olvasom én az igét, a lelki pásztor, értitek? Írok nektek, gyermekek, mert bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Mert a hívő ember, hát így kelhet újból lelki örömre, nem? Újból lelki örömre kelhetünk. Ezáltal az ige által. Mert ha nem így lenne, akkor mindig abban a bizonytalanságban lennénk, hogy mi nincs megbocsátva. És amikor a Biblia erről beszél, akkor azt mondja, hogy minden. Minden. Az adós levél teljes végösszege ott van. Van egy kedves halleluja ének, amelyik azt mondja, az írás széllyel tépve, szabad vagyok, szabad, tudom, hogy megvevéltes, megváltál én magad. És az egyik sora így hangzik, most hadd idézem ezt, s lelkem nem nyomja most már még egy porszemnyi sem. Még egy porszemnyi sem. El tudod-e mondani, testvérem? Vajon ilyen örömmel jössz-e az Úr asztalához, hogy de lelkem nem nyomja most már. Sok minden történt. Sok minden történt. Lehet, hogy van olyan bűnöd, amire azt mondod, hogy hát igen, Isten, van, amit megbocsát, de ez biztos nem. Ilyet is hallottam többször a szolgálatom alatt, mikor valaki azt mondta, hogy de ez olyan nagy bűn, tisztelt, hogy ez biztos nem bocsátja meg Isten. És akkor boldogan kellett mondjam, hogy a végösszeg van ott, te. A végösszeg van ott. Nem a múlt havi számládnak a tartozása, hanem a Golgota keresztjén a végösszeg van ott. Szakpak, minden össze van adva. Ez az elengedett adósság. Minden el van engedve. bűneink megbocsáttattak az ő nevéért. Éppen ezért, testvérek, ha a múlt le van zárva, az egy nagyon fontos momentum ahhoz, hogy induljak a jövőbe. Mert úgy lehet indulni, ha a múlt le van zárva. Ha én tudom azt, hogy hogyan van lezárva. Ha én tudom, hogy miért van lezárva a múlt. És tudom, hogy milyen öröm tölt el, mert bocsánatot kaptam. A tékozló fiú példázatában, ugye ez hangzik, ez is benne van, hogy ez a fiú nem tud örülni annak, hogy van bocsánat. Nem tud örülni annak, hogy az apa visszafogadja azt a tékozlót, aki paráznákkal étette fel az apának a vagyonát. Az apa kimegy pedig és kérleli, hogy fiam, hát örülnöd kellene. Mert ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és a többiek kezdének örülni, de ő nem jön, mert ő ennek nem tud örülni. Ha én ezt nem tudom elfogadni, hogy az Isten másnak is meg tud bocsátani. Esetleg az ellenségemnek is meg tud bocsátani. Másnak is elveheti a bűnét. Mást is magához engedhet. Akkor az én örömömet is fogja befolyásolni. Mégpedig rossz irányba fogja befolyásolni az örömömet. Mert a lelki öröm az, hogy ahogy én részesültem bocsánatban, úgy nekünk is Isten megbocsátott. A gyülekezet ez. A hívő gyülekezet, a zarándok gyülekezet, az mindig ez. Akik a bűn bocsánatban részesültek, akik Krisztus vére által megmosattak, és ugyanazzal a lélekkel itattattak meg. Éppen ezért a Krisztusban megjelent üdvözítő esemény feltárását adja meg János apostol. Itt tárja fel a nagy titkot, ami olyan evidensnek kellene, hogy legyen, és mégis sokszor nem evidens, hogy bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Hadd pecsételje meg számunkra ezt a terített asztal, mert ez a terített asztal éppen ezért tud vigasztalni. Éppen ez a hívőnek a vigasztalása, amit János apostol és a Szentlélek most a helyünkre, a szívünkre helyezett, hogy írok nektek gyermekek, mert bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért, nem másért. Ismerjük a kedves, drága igét a Jelenések könyvében, amikor a fehér ruhás sereg ott áll a trón előtt, és csak annyi hallatszik, hogy ezek megmosták ruháikat, és megfehérítették a bárány vérében. És ott van egy kis szó, hogy ezért állnak, ezért vannak az Isten királyi széke előtt. Nem másért, testvérek, nem azért, mert valamit tettek, valahova elzarándokoltak, valamit csináltak, nem azért, mert listát vezettek a jó cselekedeteikről, hanem azért, mert kegyelemből, Jézus vérének érdeméért megbocsátattak bűneik, és ők ezt hitáltal, hitben elfogadták, megragadták, és azt mondták, hogy akkor itt van szívem, és követlek, hatalmas Uram, követlek mindenen át, mert egész éltem sem lesz elég zengnem az ő dicséretét. Ilyen szívvel, ilyen bizonyossággal ajándékozzon meg bennünket Isten, mindannyiunkat ma, hogyha személyesen a mi életünkre, a magunk életére nézve ezt az igét vallhatjuk, hogy bűneink megbocsáttattak az ő nevéért. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt a hatalmas árat, amit te kifizettél, ami az Atya előtt elég volt, amit elfogadott a mi mennyei Atyánk, akit megsértett az első emberpár, amikor tőle elfordult, amikor felrúgta a jogrendjét, amikor semmibe vette szándékát és akaratát. Köszönjük neked, Urunk, hogy mint Ádámnak kései, utódai, mi is így állhatunk meg előtted, nem vagyunk különbek a mi atyáinknál. Napról napra még szaporítjuk a bűnt, amelyben születünk és fogantattunk. Éppen ezért olyan nagy dolog és nagy öröm, ami számunkra Jézus Krisztusnak a golgotai kereszthalála, ami nagy főpapunk áldozata, aki egyszeri tökéletes áldozatával mindent elrendezett a Golgotán. És köszönjük neked, hogy hívő néped akkor is, azóta is ebbe kapaszkodhat. Ennek örömében járhat, és hála áldozatunknak ez lehet az alapja, hogy mi is adjuk magunkat a drága megváltónak, azért, mert ő is adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen, kiszabadítson a jelen való gonosz világból. Kérünk azért téged, Urunk, hogy tégy bizonyossá bennünket, hiszen annyira lehúzhat, terhelhet bennünket a régmúlt bűne, súlya, ránk nehezedhet. Köszönjük neked, Urunk, ha ezt már levetted rólunk. Hogyha mi is fel kiálthatunk örömmel úgy, hogy és te elvetted rólam bűneim terhét, mert ez valóban teher. Annyira összenyom bennünket, hogy alig tudtunk levegőt venni annak idején. Szégyenkezve kellett néznünk azoknak a szemébe, akik ellen elkövettük. Lehet, hogy nekik meg is kellett ezt vallani. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy megpecsételed a mi számunkra, megpecsételted az úrvacsorában, hogy amilyen bizonyos, hogy megtöretik a kenyér, kiontatik a bor, olyan bizonyos, hogy a te szent tested érettünk megtöretett és véret kiontatott. Kérünk téged, hogy hagyd tudjunk ennek örömében járni, élni szeretteink között, családunkban, munkahelyünkön, akár a szabadság ideje alatt is. Hadd köszönjünk meg így mindent neked, drága Urunk és megváltónk. Hadd kérjünk téged ezért a bűnbe esett világért, amely a bűn súlya alatt nyög, különösen azokért a helyekért, ahol háború van. Hadd kérjünk téged a szomszédos országért is, népek vezetőiért, adj békére hajló szívet és indulatot, Urunk. Kérünk téged, hogy te adj nyugalmat ezen a földön, a mi időnkben, és kérünk téged, hogy a mi gyermekeink idejében is, vagy a jövőben is, te adj nyugalmat, aminek most nem sok részét látjuk, sőt éppen ellenkezőjét, nyugtalanságot, vádaskodásokat, intrikákat, aljasságot, emberi gonoszságot, egyenesen nyíltan, a te törvényednek, jogrendednek a súlyos megsértését. Kérünk téged, Urunk, ne ítéld még meg ezt a világot, ne szállj perbe még ezzel a világgal, hanem hirdettessék még az evangélium. Áld meg, Urunk, a nyári csendes heteket, köszönjük a tegnapi csendes napokat, amelyek voltak. Köszönjük, hogy igét sok-sok helyen hirdettetik, a kereszt beszéde és evangéliuma. Add, Uram, hogy a Szentlélek nyitogasson szíveket, akik hisznek és üdvözülnek. Akik erőre kapnak, új tüzet fognak, és új lendülettel mennek tovább a szolgálatba. Hallgass meg bennünket Jézus Krisztus nevében, aki szeretett és önmagát áldozta a mi bűneinkért. Amen. Csöndes percben forduljunk mi is könyörgésünkkel az Úr felé. A mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot közösen mondjuk fennhangon. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a 469. dicséret első két versét, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel, az egyetlen Istennek, a mi üdvözítőnknek, a mi Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fennség, erő és hatalom mostantól fogva mindörökké. Amen.